barátom kérdéssel szeretném kezdeni. És igazán a nemzetköziség nem volt vicc, mert az egyik kérdés az Svédországból származik. Sőt, talán kettő is a háromból. A harmadik itt hangzott el, és csak nagyon röviden válaszoltam rá, és szeretnék kitérni részletesen. Nos, az első kérdés, amire válaszolni szeretnék, az a mózesi törvényhez kapcsolódik. Ez nem szorosan kapcsolódik a témához, de kapcsolódik a szolgálatunkhoz, hogy a törvény és a kegyelem kérdése, hogy vége van-e a törvénynek. Ez egy állati fontos kérdés, és mindig fölmerül, és erre szeretnék röviden válaszolni. És mi azt mondjuk, hogy a törvény vége Krisztus, és benne beteljesedett a mózesi törvény betöltése. És akkor hogy válaszolunk arra a kérdésre, hogyha a Galatákhoz azt írja Pál, hogy nem vagytok a törvény átka alatt, és mi azt állítjuk, hogy igazán a pogányok sose voltak a törvény átka alatt, akkor miért írja a Galatáknak azt Pál, hogy nem vagytok többé a törvény átka alatt? Mert hogy ez jogos lenne a zsidók felé, akik a törvény alatt voltak, de ha mondjuk a nem zsidók sosincsenek a törvény alatt, akkor miért írja a nem zsidóknak, a Galaták egyértelműen nem zsidók, hogy nem vagytok többé a törvény alatt? És ez nem egy egyszerű kérdés, tehát nyilván harmonizálni kell, avval ha azt állítjuk, hogy a pogányok sose voltak a törvény alatt, akkor erre mi a válasz? És röviden a következőket tudom mondani, hogy a mózesi törvény alatt a nem zsidók csak akkor élvezhették a törvény áldásait, ugyanis a törvénynek vannak áldásai, tehát nem, a törvény nem csak átok, hanem vannak nagyon pozitív részei, sőt a nagyobbik része talán pozitív, hogy akkor élvezhették ezeket az áldásokat, ha bementek a törvény alá. Hogy mentek be a nem zsidók a törvény alá? Hogy elfogadták Izrael istenét egy részt, és másrészt pedig fölvették magukra a törvénynek a gyakorlatát, prozelitákká lettek. Ez egy külön kategória volt. Ettől nem lettek zsidók, de olyan pogányok lettek, akik hozzátartoztak Izrael házához bizonyos szempontból, és a törvény rájuk is érvényes lett. Tehát számukra azt kell mondani, hogy még nagyobb teher lett a törvény sok szempontból, mert volt egyfajta másodrendűsége a prozelitáknak. Hogy mi erre most nem térnék ki, ez egy más téma. Tehát ezen a módon a nem zsidók is megszabadultak ettől az úttól, hogy ha Izrael istene felé ilyen módon akartak közeledni, akkor magukra kellett venni a törvényt. Az üdvösségnek ez nem volt feltétele, tehát félreértés ne essék, mert a mózesi törvény nem része az üdvösségnek, a mózesi törvény az a hívőnek szóló szabályrendszer, tehát soha nem igazult meg senki a törvényből, se régen, se most, se semmikor. A törvény arról szólt, hogyha valaki hitt, akkor ezeket a cselekedeteket megtartotta, és igazán újszövetségi nyelvvel fogalmazva a megszentelődésének egyfajta útja volt, hogy engedelmeskedett Istennek, és ebből nyert áldásokat. A másik pont, amit erre lehet mondani, hogy tényleg egyfajta szabadulás volt a nem zsidók számára ez akkor, amikor a Galata levél született, mert igazán pont e körül volt a vita, hogy a farizeusoknak egy része, akik ugyan elfogadták a messiás, de úgy gondolkodtak, hogy a nem zsidóknak meg kell tartani azt a törvényt, ami nekik a törvényük volt, és a Jeruzsálemi tanács erről szól, és ezen vitatkoznak, hogy most mi lesz a pogányokkal, szabadok legyenek a törvénytől, vagy ne. Tehát ebből a szempontból a törvény ott nem került rá a pogányokra, és a zsidók is amúgy felszabadultak a törvény alól, tehát valóban örökre szabadok lettek. Addig se voltak alatta, és ott se tették rájuk, amiért külön hálásak lehetünk mindannyian. Tehát, és ez pont a Galaták felé kellett tisztázni, hogy ők nincsenek a törvény alatt már, mint a nem zsidók. Tehát itt ez a legfőbb hangsúlya a Galatákhoz írt levélnek, hogy ők nem kerültek ez alá a törvény alá, ugyanis akik őket megtévesztették, azok azt állították, hogy ez a törvény rájuk érvényes. A harmadik szempont, a törvény az általánosságban tanúságul szolgál mindenki számára, bűnismeretet is ad, vannak olyan területek, amik a törvényben ki vannak fejtve, és a mai korra is érvényesek, például itt gondolok a varázslással kapcsolatos dolgokra, tehát ezek ilyen általános érvényű törvények, az új szövetség röviden utal ezekre a területekre, de a törvényben több minden pont meg van nevezve, föl van sorolva ennek válfajai. Ezt az új szövetség nem részletezi, csak röviden utal rá. mivel mondtam, hogy a megszentelődésünk folyamatában, illetve az ő megszentelődésük folyamatában a zsidókéban a törvény játszott szerepet, a mi megszentelődésünk folyamatában a messiás törvénye játszanak szerepet, de tanúságunkra van, és tanulhatunk belőle, és mit is akartam, például ez a harmadik pont. Tehát így értjük meg azt a fajta folyamatot, hogy nekik azt mondta Isten a törvénnyel, hogyha ezt teszed, áldott vagy. Nekünk meg azt mondja, és ez egy előrelépés a Krisztus vére alatt, hogy mivel áldott vagy, tedd ezt. Tehát ez a kettő közti különbség. Ezt is ebből értjük meg, és a törvény párhuzamából értjük meg. Tehát látjuk azt a különbséget, hogy nem vagyunk a törvény alatt, és Krisztusnak a törvény alatt vagyunk. Ez mit jelent? Ez a harmadik pont, ez nem tesz sokat hozzá a kérdéshez, ez csak ilyen elmélkedés volt már. Ez volt az egyik kérdés. Nem állítom, hogy kompletten megválaszoltam, ez egy jó kérdés, és ezzel lehet még sokat gondolkozni, de ennyit erről szerettem volna mondani. A második kérdés, ami nagyon kapcsolódik a tanulmányunkhoz általánosságban, az a következő volt, emlékeztek, akik itt voltak, vagy meghallgatták, hogy beszéltünk a hét gyülekezetről. Ugye a hét gyülekezetek, a jelenések 2-3-a van leírva, és a hét gyülekezet egy általános képet ad a teljes egyházkorszakról, és ezt három síkon vizsgáltuk meg, a hét gyülekezetet. Egyrészt azt mondtuk, hogy az igét elsősorban úgy vizsgáljuk, hogy konkrétan annak a gyülekezetnek íródik, ezek konkrét helyi gyülekezetek voltak, bár egyikről talán vita is van, hogy tényleg létezette abban az időben, vagy csak szimbolikus-e, de ebben nem mentünk bele. Aztán azt mondtuk, hogy nem lehet minden igét így értelmezni, tehát és láthatólag a hét, mint egy teljes szám, meg a többes számok mutatják, hogy a hét gyülekezetnek, hét konkrét gyülekezetnek szóló üzenet, az egyfajta komplett üzenet Krisztus testének, ezért általánosságban mindenkire vonatkoztattuk, és így is értelmeztük, és ez volt egy harmadik megközelítés, egyfajta kronológikus értelmezés, hogy a hétből az egyik mindig sokkal fontosabb szerepet játszik a történetben, és ehhez kapcsolódva jött egy kérdés, és a kérdés a következő volt, hogy próbálom rövidre fogni, mert kicsit hosszú. Tehát a tiatírai gyülekezethez szólt a kérdés, és mivel mi ezt a kronológikus történelmi értelmezésben a katolikus egyházzal azonosítottuk, hogy ez annak a megjelenítése, és azt kérdezték, hogy akkor hogy passzol ez az ige bele, mert ez szerinte, a kérdező szerint abszolút nem igaz a középkori katolicizmusra. És ez az ige, hogy tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Ez a Tiatira, bocs, nem értem ide a versszámot, de valahol a... ott a kettő és a három határán kell lennie. Valaki kikeresi, megmondhatja, és akkor rámondom itt is. Tehát, hogy ez hogy igaz a középkori katolikus egyházra. És a válaszom az, hogy mikor... Kösz, 2.19, tehát ez, hogy tudom a te dolgaidat, és a szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedetei többek az elsőknél, hogy ez hogy igaz a középkori katolikus egyházra. Én ezt nem húzom rá a középkori katolikus egyházra, és ezt akartam még egyszer hangsúlyozni a válaszban, hogy ez a kronológikus kép egy jól passzoló kép, ahogy a hét gyülekezet leír egy kronológiát, de hogy ezt nem vesszük készpénznek, ez jól bemutatja az egyház történetet, de igazán az első és második megközelítés az, amit mi kifejezetten hangsúlyozunk, és inkább a hangsúlyt arra tesszük, hogy mind a hét típus jelen van a történelem teljes spektrumában, a teljes történelmi időben, az egyház kezdetétől a végéig. Az, hogy valamelyik erősebb az adott korban, ez egy jó lehetőség, jó magyarázat, de ettől nem kell minden igét, amiket elolvastok, belesújkolni az adott azonosításba. De ha már rákérdezett a katolikus egyházra, és mivel volt egy másik kérdés is egy ilyen videóról, hogy a katolikus egyház mennyire nyit, és hogy mennyire úgymond egyrészt ilyen pozitív lépések látszanak, és közben pedig valahogy úgy tűnik, hogy a protestánsokkal felveszik a kapcsolatot, és megszűnik minden ellenségeskedés, és igazán idéztek egy olyan igét ebbe a videóba, hogy már a katolikusok is úgy gondolják, hogy az üdvösség egyedül kegyelemből van, és hit által, és a cselekedetek ezt csak megmutatják, hogy ennek a bizonyítékai lesznek, tehát tulajdonképpen el lehet törölni azt az ellenségeskedést, amit igazán a reformáció hozott volna be. A videónak nagyon tömören ez az egyik pontja, és hát, hogy ebben nagyon komoly erőfeszítések vannak, hogy béke legyen, ökumenizmus legyen. És én azt gondolom, hogy egy csomó lépés, ami történik az ökumenizmusban, az pozitív lépés, pedig nem értek egyet az ökumenizmussal ilyen módon, hogy történik. De ettől a pozitív lépések pozitívak maradnak. Tehát az, hogy legyen béke, az egy pozitív lépés. Az más kérdés, hogy sok pozitív lépéssel esetleg negatív irányba megy a történet. De ez nagyon sokszor van így. Tehát az utolsó időknek egy jellemző része azért, mert valamit látunk, hogy mifelé megy a történelem, és tudjuk, hogy az igében ez van, nem kell a pozitív lépéseket negatív lépéseknek gondolni. Nem tudom, hogy ez érthető-e, ez egy kicsit furmányos. Tehát még egyszer mondom. Tehát az, hogy valamiből majd esetleg rossz nő ki, és ezt mi úgy gondoljuk, hogy látjuk előre, nem biztos, hogy látjuk, azért nem kell a láthatóan pozitív dolgokat elutasítani. Tehát önmagában a nyitás nem probléma. Az más kérdés, hogy milyen alapon történik egy egyesülés, milyen alapon történik egy nyitás és kapcsolatfelvétel, azt kell megvizsgálni. Amúgy azt teljes mértékben el lehet utasítani, tehát ha valakit érdekel, ez a videó meghallgathatja, és ott jó következtetéseket vonnak le abban a videóban. De ettől én is azt mondom, hogy vannak jó lépések, és szerintem a katolikus egyház sok jó lépést tesz, és sok jó nyitása lesz. Mint szervezet nem lesz olyan, mint a középkorban volt, tehát sokkal barátibb hangot fog megütni, sokkal toleránsabb lesz, sokkal elfogadóbb. Ha ezt nem tenné, amúgy soha nem jönne létre az a kép, amiről a Biblia beszél, egy teljes, egységes világvallás, vagy egy olyan szervezet. Tehát annélkül a középkori katolicizmussal ezt nehéz lenne megvalósítani. Tehát ez egy rendkívül intoleráns szervezet volt, és hát erőteljesen mindenki ellen volt. Én azt gondolom, hogy a végidők vallása egy sokkal befogadóbb, elfogadóbb, ábrahámi hitű, közös építkezésen alapuló vallás lehet. Ez egy picit szubjektív vélemény is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen keresztény színezetű lesz ez a világvallás, tehát én nem hiszek ebben az iszlám rémképen. Látjuk a veszélyeit, de igazán szerintem ezek csak afelé sarkalják az emberiséget, hogy féljenek, és ezért mindent feláldozzanak a békéért és biztonságért, és e felé tartsunk. No, tehát erre ez a válaszom, bár tudom, hogy ez is egy elég általános válasz, de azt gondolom, hogy a katolikus egyháznak amúgy lehet sokkal jobb ilyen szempontból a vége, és sokkal juthatnak akár hitre ebben a folyamatban, mert fölismerhetik az igaz Istent. Mindenképpen többen, mint a középkorban, amikor még azt se értették, hogy mit olvasnak fel a Bibliából, ugye latin nyelven. No, és a harmadik kérdés, ami közvetlenül kapcsolódik hozzánk, az pedig úgy hangzott, hogy... Ugye az elragadtatás, tehát Jézus Krisztus visszajövetelének, az egyházért való visszajövetelének a bizonyítékait vizsgáltuk, és abból az egyik legkorábbi pont, ami utal erre, az a Lukács 21.36-ban volt olvasható, ami azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltó, Lukács 21.36, vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. És egy kicsit tágabb kontextusban olvastuk a 34-től, tehát röviden összefoglalva itt a nagy nyomorúságot írja le előtte, arról beszél, és a 36-osban arra utal, hogy van egy mód, hogy egy hívő méltóvá tétessen, hogy elkerülhesse ezeket. mivel a nyomorúság előtti elragadtatásról érvelünk, ez egy pont, ami számunkra utal arra, hogy mindazok, amik bekövetkeznek abban az időszakban, azt el lehet kerülni. Maga az ige mondja, hogy méltóká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, és megállhassatok az embernek fia előtt. Mit jelent megállni az embernek fia előtt? Azt jelenti, hogy valaki a hitét Krisztusba vetette, és meg fog állni a Krisztus ítélőszéke előtt, és Krisztus megítéli, hogy mit tett hívőként, jót vagy rosszat, tehát megítéli a cselekedeteit. Na de bejön a 34-es vers, amikor kontextusba olvassuk, és itt jött a kérdés. Mi a 34-es vers? A 34-es vers azt mondja, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. És a kérdés az volt, hogy nagyon úgy tűnik, hogy itt egy hívőnek igazán igyekeznie kell, jónak kell lenni, azt mondja, hogy vigyázzon magára, ne legyen nehéz a szíve, ne dobzódjon, ne legyen részeges, egyáltalán az élet gondja is kerüljék el, és nehogy váratlanul törjön rá ama nap. Mi az az ama nap? A nagy nyomorúságot hívják ama napnak. És mert mint egy tör, úgy lep meg mindeneket, akik az egész földszínén lakoznak, mondja a 35-ös vers, és ezután jön a 36-os, amit már olvastam. Tehát mi történik itt? Az történik, mintha itt a 34-35-36-os versben azt látnánk, hogy a hívőknek van két kategóriája, vannak a kicsit rendesebbek, figyelmesebbek, akik nagyon összeszedik magukat, és igazán, hát hogy nem részegek ebben, mindenki egyetért, de még igazán nem is nehezedik meg a szívük, hanem koncentrálnak, összeszedik magukat, de van egy másik csoport, aki meg elengedi magát, és váratlanul rátör ez a nap, és mintha itt lenne egy választóvonal. Most kicsit ugye kikarikírozom ezt, de nem akkora vicc ez, mert valóban a kereszténység egy szegmense, aki egyáltalán hisz egyfajta elragadtatásban, az úgy tartja, hogy részleges az elragadtatás, csak a nagyon összeszedettek, és akik éberen kémlelik az eget, azok fognak ebben részt venni. Akik meg nem, azok lemaradnak erről. Hogy mit lehet erre mondani? És akkor én csak nagyon röviden annyit mondtam, hogy a 36-os, hát hogy ugye, nem jártam körbe, annyit mondtam, hogy most el kell gondolkozni, hogy miből nyerjük az üdvösséget, kegyelemből, hitáltal, vagy azért, mert utána igyekszünk úgymond jókat cselekedni. És nyilván erre a mindenkinek az a válasz, hogy persze kegyelemből, hitáltal, de hát valahol azért mégiscsak ki kell derülnie, hogy milyen gyümölcsöket termünk, ami egy más téma. De a 36-os versből úgy tűnik, hogy a menekülés útja az, hogyha megállunk az ember fia előtt, tehát üdvösségünk van, akkor hogy tudjuk ezt harmóniába hozni? És ezt szeretném megmutatni, ugyanis ez számtalan területen előjön ez a probléma, hogy a hívő olvassa a Bibliát, magára gondol, nem gondolja végig, hogy az adott ige kinek szól, kinek nem szól, kinek szólhat neki, hogy szól, nem olvassa el még csak a környezetet se, nemhogy a tágabb környezetet, nemhogy a párhuzamos részeket, és nemhogy komplexen nézni a Bibliát, hogy mit tanít a Biblia, és onnan indulna el, hanem elindul abból az egy igéből, és lesújt arra az egy igére, és egy teológiát húz föl magának, na lám, akkor utcú neki. Gyerünk, igyekezzünk és csináljuk. És a legtöbbet mondjuk meg tudja valósítani, és büszke lesz arra, hogy hát én nem is voltam részeges 25 éve, igaz, azelőtt se szerettem a bort. Mérges lehet, hogy voltam már, tehát hogy igazán, amikor elindul ez a méricskélés, akkor valami sose stimmel. Kinek szól ez a rész? Kinek szól ez a rész? Kérdezlek titeket, szerintetek kinek szól? És akkor tételesen végig lehet menni azon, hogy kinek szól. Meg kell nézni magát a kontextust. A kontextusban kinek szól ez a rész? Kijönnek a templomból, ott van körbe a 12, beszélgetnek, még Júdás is ott van. Tehát akkor kinek szól elsősorban? Hát ugye a tanítványoknak. Tehát az első, akit fölírnék a listára, a 12-nek szól. Aztán kik ezek, ugye? Ezek zsidók törvény alatt. Általában kiknek szól ez? Elsősorban szól zsidóknak, akik itt törvény alatt vannak. A gyülekezet igazán még nincs a képben, senki nem tud róla. Majd kiterjesztjük a képet, ne izguljatok. Tehát szól a zsidóknak a törvény alatt. Aztán, hogyha most nem fogom felolvasni, mert akkor megint nem fejezzük be a mai témát, az egész részt, ez rendkívül izgalmas lenne. A 6-tól 36-ignak a kontextusáról beszélünk. És hogyha ezt végigolvassátok, és majd olvassátok végig, ha ezen végig mentünk, akkor észre fogjátok venni, hogy itt kérdéseket tesznek föl Jézusnak, és Jézus összefoglalja azokat, amik következnek, és beszél egészen a tanítványokra váró üldöztetéstől a templom pusztulásáig, a templom pusztulása és a nagynyomorúság közötti időszakról, és a nagynyomorúságról, és az elragadtatásról, és az ő eljöveteléről. Tehát ez egy komplex időszak, amiről beszél. Tehát kinek szól? Szól a hívőknek is. Nyilván, ha zsidóknak szól, szól a hívőknek is, mert hívő zsidók is vannak az egyházban, de szól kompletten az egyháznak is, mert erről az időszakról is beszél. Tehát ezeknek a csoportoknak szól. De egyre terjesztem ki a képet. Aztán még kihez szól? Szól Izrael hívő maradékának a nyomorúságban. Ugye ezeket leírták, tehát mindazokhoz fog szólni, akik olvasnak, csak nyitottan kell olvasni, hogy hogy értelmezik, és mi az, ami abban a korban hozzájuk szól. Az Izrael hívő maradéka ki lesz a nagy nyomorúságban? A Biblia úgy választja őket szét, hogy vannak a kevesek, és vannak a sokak. A kevesek a hívő maradék, akik nem köt szövetséget a halállal, majd erről fogunk részletesen beszélni, ez az Antikrisztusnak a szövetsége. Aztán szól a 144 ezerhez, azok is ott lesznek. Aztán szól a két tanúhoz, azok is ott lesznek. Tehát ezekhez mind szólhat, mert ezek elolvassák, megértik a korszakokat, és tudják, hogy ez miről ír. És szól a nyomorúság szentjeihez, szól például a juhokhoz. És végül szól mindenkihez, mert a kecskék is olvashatnák a Bibliát, és olvassák is, tehát igazán mindenkihez szól. Tehát így lehet felállítani egy listát fontossági sorrendben, hogy kikhez szólhat. Na most minek utána ennyi mindenkihez szólhat, akkor óvatosan kell megnézni azt, mikor egy hívő ránéz, elolvassa ezt, és azt mondja, akkor nekem cselekedetekből kell ezt teljesítenem. Tehát ez nem így működik. Megnézi, hogy mi az, ami elkerülhető. Ez az ama nap, nem vizsgálom meg a kontextust, de tényleg ír a nagy nyomorúságról, ír a második eljövetelről, és ez az, ami elkerülhető. Kit fog elérni ez a nyomorúság? Az ige azt mondja a 35-ben, ha megnézitek, hogy aki ott van, mindenkit elér. Tehát a nagy nyomorúság időszaka az egy olyan időszak lesz, amikor az ránk tör, ugye béke és biztonság korszaka van, és ez rátör az emberiségre ez a korszak, és aki ott van, mindenki benn lesz a nagy nyomorúságban, senki nem tudja elkerülni. Tehát akkor eléri mindazokat, akik a föld felszínén lakoznak, és megint visszautalok, most a 36-ig eljutottam, mi ebből a menekülés útja, megállni az emberfia előtt. Tehát az útja nem lesz cselekedetek, hanem az evangéliumba vetett hit Isten ingyen kegyelméből. Na de mégis akkor hogy magyarázzuk, hogy a 34-es mit akar mondani? És tovább kell menni a kontextus megnézésében. Hogy történik ez? Nem csak egy evangélium van, hanem van három. Meg kell nézni az egész komplex helyet, amiről ír, és meg kell nézni, hogy abban az adott közegben hogy használja ezeket a fogalmakat. És emlékeztek, hogy ebben a kontextusban találkozunk példázatokkal. A Mátéban is, és a Márkban is példázatokat használ Jézus, és a munkálkodásról beszél, a készenlétről beszél, és az éberségről beszél. És két csoportot különböztet meg. Megkülönbözteti ebben az időszakban, amiről ott beszél, a hívőket, és a nem hívőket. Nem a jó keresztényeket és a rossz keresztényeket, hanem azokat, akik hisznek, és azokat, akik nem hisznek. Ezek a példázatok. Utána mi következik kronológikusan? A példázatok alkalmazása, ami a juhok és a kecskék ítélete. Tehát az alkalmazás és a példázatok együtt járnak ebben az esetben, és az alkalmazás mutatja meg, hogy kikről szól leginkább a példázat. Nem azt jelenti, hogy nem üzen mindenkinek, de meg kell nézni, hogy elsősorban miről szól. Egy időszakról szól, ahol szét fogja választani a juhokat és a kecskéket, és megítéli őket, megítéli a cselekedeteiket, persze az üdvösség hitből lesz, de a cselekedeteik ebben az időszakban sok mindent megmutatnak majd a hitükből, mert ez egy nagyon nehéz időszak lesz. És azt mondja, hogy vigyázzanak, és legyenek készen, és munkálkodjanak. De amit rá akartam mutatni, hogy ebben a kontextusban az éberség és a készenlét az egyenlő avval, hogy valaki hívő-e vagy nem hívő. Nem avval egyenlő, hogy valaki jó hívő-e vagy rossz hívő, hanem igazán avval, hogy hitáltal elfogadta a messiást. Ez az egésznek a háttere, ez az egésznek a kontextusa, és utána jön a pogányok ítélete, és aki hívő, a juh, az bemegy a messiási királyságra, és aki pedig nem hívő, kecske, az elmegy az örök veszedelemre, és ha még belevesszük Izrael kérdését is, a maradék és Izrael hitre fog jutni. És aki él, azt mondja Pál, egész Izrael megtartatik, ők pedig bemennek a messiási királyságra, tehát az élő zsidók. Tehát körülbelül így lehet ezt a részt körbejárni, és nem szabad egy igéből azt gondolni, hogy na akkor nekem, tehát nem lehet megváltoztatni egy ige alapján egy komplett teológiai gondolkodást, és most a hitből való megigazulásra gondolok. Tehát erre ez lenne a komplett válaszom. Tehát amit ez a rész nem tanít, az a következő: ha jók vagyunk, akkor kerüljük el azt a napot. Ezt nem tanítja ez a rész. Tanítja azonban azt, hogy ez a nap elkerülhető, és mindazok elkerülik, akik megállnak az ember fia előtt, és tanítja így az azonnali elragadtatást, mert ez minden időre vonatkozik, a készenlét, tehát ez mindenkihez szól, mindenki megtanulhatja belőle, mert ez minden hívőre igaz, hogy legyünk készen, és figyeljünk, és várjunk, és hogy tudjuk, hogy miről szólnak a dolgok. És ha visszamegyek végül a 34-36-hoz, akkor egészen konkrétan a felsorolt csoportokból kinek fog nagyon szólni ez a dolog? Például azoknak, akik a elragadtatás után ott vannak, és megtérésre jutnak, és azt mondja nekik, hallgassátok ezzel a füllel. Tehát, hogy most nem magamra gondoljak egyből, hanem gondoljak arra, hogy más is olvashatja. És akkor neki azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hívő, aki ott van a nyomorúság kapujában, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatt, és váratlanul reáltok ne jöjjön az a nap. Tehát egy hívő, aki hitre jutott ott, és a nyomorúság szentje lesz, ő fölismerheti az igéből az időszakot. A nem hívőre váratlanul fog rátörni. Miért gondolom azt, hogy lehetnek hívők? Azért azt gondolom, mert az elragadtatás után azt gondolom, hogy sokan hitre fognak jutni. Az, hogy ez hogy fog megtörténni, nem tudom. Tehát arról halványilag gőzöm sincs, hogy milyen állapot alakul ki utána, de azt látom, hogy lesz utána is hívő, nem hívő, és lesz egy nehéz időszak. Tehát például nekik nagyon szólhat. De a fontos lépés, amit meg akartam mutatni, hogy ezt mindig végig kell gondolni egy igénél, hogy az közvetlenül kinek szól, hogyan szólhat nekem, mi az, amit tanít, és mi az, amit nem tanít. Nem tudom, hogy ebből valamit lehet-e így leszűrni, vagy egy kicsit érteni azt a részt, hogy óvatosan mondjunk le egy igéből egyből komplett ítéletet. Főleg ne adjunk föl egy olyan gondolkodást, több mint 200 igével, hogy az üdvösség az kegyelemből hitáltal van, és nem cselekedetekből. Azért, mert egy ige, mintha úgy tűnne, hogy itt valakinek nagyon cselekedni kell, hogy megmeneküljön. A megmenekülés itt fizikai megmenekülés amúgy. Más kérdés, hogy itt a hívők menekülnek meg fizikailag, de utána mások nyugodtan hitre juthatnak. No, erről ennyit. Ehhez van-e kérdés esetleg? Vagy bármelyikhez a háromból? Igen?
Két mondatban elmondanák, hogy mit értünk kegyelem alatt.
Mit értünk kegyelem alatt? Kegyelem alatt értjük...
Vagy meg lehet-e fogalmazni esetleg?
Meg.
Ezzel a kifejezéssel,
igen. Kegyelem alatt értjük a legdrágább dolgot, tehát ami nekünk ingyenes, de Istennek mindenbe került, de Isten igazán a maximális árat kifizette értünk, hogy nekünk valami ingyenes legyen, azért fizette ki a maximális árat, mert mi bármennyit fizettünk volna, az mindig kevés lett volna azért, ezért Isten úgy gondolta, vagy úgy az ő minden tudásában úgy döntött, hogy a fiát küldi el, és a maximális árat fizeti ki az ember bűneiért, és ezt a maximális árat a Golgotai kereszten fizette ki. Ez Istennek a kegyelme, mert látta, hogy az emberiség olyan állapotban van, hogy ezt nem tudja kifizetni, tehát ez a kegyelem része, de Isten nem közvetlenül ad kegyelmet nekünk bűnösöknek, hanem igazán közvetetten. Ez alatt azt értem, hogy Isten nem úgy fogad a kegyelmébe, hogy azt mondja, hogy Jézus szeret téged, fogadd el, és akkor minden oké, hanem azt mondja, hogy, tehát Isten azt mondja, hogy a fiam meghalt érted, fogadd el az ő áldozatát, és ez neked ingyen van, de nekem mindenbe került, de te hitáltal elfogadhatod így, tehát neked ingyenes lesz. Tehát ez a lényeges dolog, hogy a kegyelem, bár nekünk ingyenessé teszi az egészet, az Istennek egy nagyon drága dolog, és azt gondolom, hogy az evangéliumnak kulcsa az, hogy ne Isten közvetlen kegyelméhez kösse oda az új hívőt vagy megtérőt, hanem a keresztre kell mutatni. Tehát a kereszt nem kihagyható a folyamatból. Úgy lesz a kegyelem, úgymond olcsó. Tehát ilyen télapós mese. Isten egy jóságos nagyapó, elképesztő hosszú szakállal, aki azt mondja, hogy fiúk, minden oké. Nyilván nem minden oké, mert ő nagyon magas árat fizetett ezért ki. Nekünk természetesen ingyenes, és ő kivásárolt minket a bűnnek a rabszolgapiacáról.
Most beszéltél a bűnbocsátó kegyelemről.
Igen.
Azonban Pál, amikor szenvedett, akkor ő neki azt mondta, azt a választ kapta, hogy elég neked az én kegyelmem.
Igen.
És a kegyelem az nem csak a bűnbocsátó kegyelem, hanem Istennek a gondoskodás.
Istennek sokféle kegyelme van. Igen. De ő mintha erre kérdezett volna rá.
Igen, csak általában kihegyezzük arra az oldalra, és az emberek nem figyelnek rá, hogy sokfajta kegyelme van Istennek.
Ez így igaz. Én is szívesen elmondanám a komplett Bibliát, így mindig másfél
nem,
ülök.
Nem azért mondom,
tudom, de persze, igazad van.
Csattan az ostor, hogy a Pál akkor mit csinált, hogy miért kellett neki a kegyelem? Hát nem bűnös volt, hanem a fájdalmára kérte Istentől adta a kegyelmedet, hogy ne fájjon. Én is kérem sokszor, ezért tudom.
Oké. Okay. Más kérdés?
Ha jól értem, tehát itt arról szól a történet, hogy az örökkévaló egy hatalmas áldozatot bemutat az emberért az ő szeretetéből, hogy a fiát odaadja. Tehát a kereszt alatt, ugye, ami nagyon sokszor félreérthető, nem ezt a pitófát értjük, hanem ami ott lezajlódott, tehát az áldozat, a véráldozat.
És a megmentést értjük, igen.
Nagyon fontos, mert nagyon, ugye említetted ezt a katolikus dolgot, azért van egy hatalmas nagy probléma, mert az alapteológia csúszik el, és hát a mai napig hihetetlen borzalmakat okoz. És mondjuk én nagyon nem szeretem használni ezt a vitófát, hanem nagyon szeretem emlegetni azt, hogy ami ott lezajlódott, mert ezt nagyon sokan nem értik, és sokszor visszataszító, hogyha nem ilyen szakrális közegben beszélünk valamiről, hogy hát az a kereszt azért olyan sok szor ürügyet szolgáltatott aljasságokra és gyilkosságokra, és sokszor nem értjük, és még az úgynevezett keresztények sem igazán értik sokszor, hogy nem is értünk ez alatt. Tehát azért...
Hát igen, egy furcsa kép alakult ki erről a keresztről.
Ha Messiásról beszélünk, akkor mindenféleképpen az ő áldozatáról egy...
Igen, akkor a bárányról beszélünk, a bárány véréről, ami őt kiomlott. És igazán pont a héten valaki azt mondta, hogy hát mennyire idegen a héber írásoktól az úgymond az emberáldozat, de gondoljatok erre az emberáldozatra úgy, mint mikor egy tűzoltó az égőházból megment valakit, és akár úgy, hogy az életét feláldozza. Ez nem emberáldozat, hanem a legnagyobb szolgálat, amit egy ember tehet egy másik emberért. Igazán a Messiás áldozata pontosan ilyen, ő minden emberért megtette ezt a fajta áldozatot, de ez nem egy emberáldozata szó. Pogány értelmében, ahogy a pogányok embereket vagy gyerekeket áldoztak föl, úgymond démonoknak. Oké, kérdés még esetleg? No, ha nincs viszont kérdés, akkor még később tehettek még föl, de akkor ezt itt most lezárjuk, és tovább mennénk a témánk.